Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a segítségét, hogy a mai felvételt és az önök rendelkezésére bocsátotta. Mai napi témánk két héttel ezelőtti beszélgetésünk folytatása Sólyom Brigittával, a Csodakapu Közhasznú Alapítványnak a szakmai vezetőjével, illetve ő pszichopedagógus, és hát nagyon sok olyan kérdést érintettünk, ami sajátos nevelési igényű gyerekek, fiataloknak a fejlesztésével foglalkozott, hiszen ők a alapítványba ezt vállalták föl, ez a küldetésük. Brigi, arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozz be a Mária Rádió hallgatóinak, mert nem biztos, hogy két héttel ezelőtt mindenki hallgatta, de nyilván nem tudjuk megismételni a teljes múltkori adást, sem folytatjuk a beszélgetést.
Jó, tehát ahogy be is mondtad, pszichopedagógus vagyok. A pszichopedagógia nem tartalmaz terápiákat, úgyhogy a pszichopedagógia elvégzése után több terápiát megtanultam, az egyik például az alapozó terápia volt, aminek most oktató terapeutája is vagyok, aztán a NILD nevű tanulássegítő terápiát sajátítottam el, illetve ezzel dolgozom gyerekekkel. Az alapozó terápiából a korábban említett homloklebeny tréninget fejlesztettem ki, és azzal dolgozom gyerekekkel, és az RGM nevű zenés ritmusos intermodalitás érzékszervek közötti átfordítást segítő terápiával dolgozom még gyerekekkel, ami közel nem fedi le az egész eseni spektrumon való segítési lehetőséget, és ezért hoztuk létre kollégákkal a Csodakapu Alapítványt, ahol ezeken a terápiákon kívül más módon is tudunk segíteni a hozzánk fordulóknak.
Miért fogalmazódott meg, hogy létrehozzátok az alapítványt? Mert ugye normál helyzetben azt gondolnánk, hogy ezek a sajátos nevelésű igényű gyerekeknek a fejlesztésére fontos, hogy nem tudom én, a óvodai, iskolai környezetbe vagy állami rendszerbe is meglegyen, és én úgy tudom, hogy van is, de nem biztos, hogy tudják úgy az összes szükségletnek megfelelően, vagy igénynek megfelelően megadni térítésmentesen. Vagy ez mit tudsz te erről, hiszen te ezen a pályán mozogsz már több évtizede.
Igen, tulajdonképpen ezek a terápiák hellyel közzel megtalálhatók az állami szférában is, illetve megtalálhatják azok, akik nagyon keresik, de sajnos mivel ezek időigényes terápiák, tehát akkor tudunk eredményt elérni, hogyha meghatározott ideig és meghatározott intervallumban dolgozunk a gyerekekkel, ezt nagyon nehéz biztosítani állami keretek között, és részben ez volt az egyik oka valóban, hogy létrehoztuk az alapítványt, hogy mi valóban úgy tudjuk használni ezeket a terápiákat, ahogy megtanultuk, hogy ne kell lerövidíteni az időt, ne kell lerövidíteni a terápiás folyamatot, ne kell a gyakoriságot csökkenteni. Ez volt az egyik oka. A másik oka, talán lehet, hogy ezt később ismertük fel, amit először felismertünk, az az volt, hogy alapozó terápiával kezdtünk dolgozni. Felismertük, hogy bármiképpen nyúlunk bele egy gyereknek az életébe, azzal a család életébe is belenyúlunk, és hiába csak a mozgását fejlesztjük a gyermeknek, az kihat a lelkére is, és kihat a kognitív, az észbeli képességeire is. Úgyhogy az első lépés az volt annak idején, hogy a mozgásterápia mellé a Kende Hanna féle gyermekpszichodrámát párosítottuk, hogy azok a gyerekek, akik a mozgásterápia során új élményeket szereznek magukról és a világról, ezeket az élményeket be tudják integrálni, és ki tudják játszani magukból, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartottuk.
Egy picit visszakanyarodnék, mert ugye a múltkori adásban azért beszélgettünk arról, hogy mi az, hogy sajátos nevelésű igény, hogy eseni. De jó lenne, hogyha egy picit megint körvonalaznánk, felsorolnánk azokat a nagyobb betegségcsoportokat, hogy azért a rádióhallgatók újra felelevenítsék is, hogy mikre nyújtanak segítséget a ti működésetek.
Igen, az előző adásban is beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon tág spektrum. A spektrumból kiemelném a tanulási nehézségeket, az írás, olvasás, számolás nehézségét, ugye ezek a diszek. Kiemelném a beilleszkedési nehézséget, a magatartási problémát, az ADHD, a figyelemhiányos hiperaktivitás más szóval, a simán a figyelemzavar, az autizmus kategóriáját, és tulajdonképpen leginkább ezek azok, amikre nálunk gyógyírt találnak. Van, hogy foglalkozunk hallás, látás és vagy mozgássérült gyermekekkel is, de az ő esetükben nem ezeket az elsődleges tünetegyütteseket kezeljük, hanem a hozzá párosuló tanulási, mozgási és egyéb nehézségeket.
Jó, köszönöm, csak azért gondoltam, hogy ha valaki esetleg nem hallotta az előző műsort, hogy képbe kerüljön, hogy mikre is tudtok ti segítséget nyújtani az alapítványon belül.
Igen, ezek azok a konkrét eseni csoportok, amire tudunk, de azt azért láttunk el, illetve akinek a családjában van eseni gyermek, az feltétlenül látja, hogy legtöbbször a tanuláshoz, az iskolához kapcsolódó funkció. De elképzeljük azt a gyermeket, aki ott ül az iskolapadba, és bármennyire is szeretné, nem tud megfelelni a követelményeknek, mert mondjuk írás, olvasási, számolási problémája van. Nagyon-nagyon hamar ugye szívére veszi, a lelkére veszi ezt a dolgot. Szóval semmikor nem jár egyedül a testi vagy az észbeli kognitív tünet. Ugye mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy tulajdonképpen háromszög az, ami mi vagyunk. Ugye a szív, az ész és a test. És mi igyekszünk ennek a háromszögnek mind a három végpontjával dolgozni. A testtel, ugye a mozgásterápiákkal, konduktor és alapozó terápiával. A lélekkel, különböző pszichoterápiákkal dolgozunk, és érdemes erre azért egy szót fordítani, mert egyéni és csoportos terápiák is vannak, és a pszichoterápia nem kizárólag a pszichológus által végzett terápia, de pszichoterápiának minősül például a zeneterápia, például a gyermekpszichodráma, meseterápia. De ezek mind annak minősülnek, pszichés segítségnyújtásnak hívjuk mi, és ezek mind megtalálhatók az alapítványnál. Tehát az a gyermek, akinek a mozgása miatt tanulási problémája lesz, az nagyon ritkán ússza meg azt, hogy ehhez lelki szorongás, megoldatlan helyzetek kezelés, beilleszkedési nehézség. Ezek mind-mind lélekből jövő dolgok, és ezekkel is tudunk ilyen formán dolgozni.
Nekem az jutott eszembe, hogy az előző adásban jelezted, hogy azért indultál el ezen a fejlesztési szakterületen, mert az egyik gyermekednek is voltak ilyen diszlexia, diszes problémái, és hogy ha van egy gyermek, aki ugye azért cseperedik, növekszik, érzi, hogy az átlagtól eltérő, vagy nem sikerül neki az iskolába, óvodába elvárt teljesítményt hozni, mi az, amit mi elmondjunk neki? Te, mint szülő, illetve szakember, hát most már nagyobb a gyerekeid, most már saját családalapítás felé mennek, hogy te mit javasolsz, hogy mennyire beszéljenek erről a sajátosságukról, egyediségükről, mert szerintem az nagyon sokat számít, hogy maga a szülő stigmaként, vagy elfogadja, vagy hogyan viszonyulnak a családba hozzá. Tehát te mit mondasz erről, akár úgy, mint szülő, akár úgy, mint szakember?
Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, mert azzal, hogy a gyereknek nehézsége van, azzal ugye a családi dinamika is egy kicsit megváltozik. Ott a szülőnek is dolgoznia kell magával. Éppen ezért mi például felnőttekkel, szülőkkel is dolgozunk, illetve családokkal, családterápiával is dolgozunk, hiszen ha az egységnek egy része hibás, most ez csúnyán fogalmazom, de hogy érthető legyen, akkor akadozni kezd a gépezet. Az, hogy a családok vagy szülők hogy kommunikálják a gyermekük felé az ő nehezítettségüket, vagy handicapjüket, ez családonként változhat, de azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy ők fogadják el, hogy az ő gyermekük máshogy működik. És hogyha ezt tudják interpretálni, hogy nincs veled semmi baj, csak te máshogy működsz, és mi nem azon dolgozunk, hogy te úgy működjél, mint a többiek, hanem azon dolgozunk, hogy találjunk olyan segítőt, aki a te más működésed segítségével meg tud neked tanítani mindent. Ha így kommunikáljuk, számtalan gyerek jár hozzánk, aki örömmel, mosolyogva, ugrabugrálva, lebeg a cofja, jön be, és nem úgy érzi, hogy egy olyan helyre jön, ahol őt meg akarják javítani, mert ő rossz. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezekhez a gyerekekhez úgy álljunk hozzá, hogy folyamatosan motiválva, folyamatosan dicsérve, és folyamatosan az ő pozitívumaikat kiemelve dolgozzunk velük. Ezért nagyon fontos a személyre szabott terápia. Az egyik gyerekkel ülve papír fölött tudok dolgozni, a másik gyerekkel sétálgatok közbe, és lufit ütögetünk, mert ő nem fog tudni leülni. Az egyik kislány azzal kell üdvözölni minden alkalommal, hogy ma éppen milyen színű és hány színes hajgumi van a hajában, mert attól jobban érzi magát, és pozitívabban jön be. Egy másik gyermekkel pedig előbb meg kell hallgatni, hogy mi az, ami az iskolában volt vele aznap. Tehát, hogy itt nagyon fontos az, hogy ne fejlesztő dobozokba akarjuk bedugni a gyerekeket. Ők kis emberek, akik oda jönnek hozzánk, és belőlük az ő képességeikhez mérten kell a legtöbbet kihoznunk.
Tehát ugye itt is bejön az, amit már többször emlegette, a személyre szabottság, hogy nem úgy néz ki, hogy van egy terápiás sémátok, hanem a szükségletekre, igényekre való reagálással, és gondolom, hogy egy folyamatos korrekció, hogy látjátok, hogy mi az, amiben fejleszteni szükséges, illetve mi az, ami még kiderül, hogy még ez a terület még igényel egy kis foglalkozást, ezt teszitek a fókuszba. Ahogy olvasgattam és próbáltam készülni a beszélgetésre, sok izgalmas terápiás módszer jött a szemem elé. Az egyik ilyen a zeneterápia, valami ilyesmi, ugye, vagy hanghallásos, vagy nem tudom milyen terápia, hogy egy kicsit ezt bemutatnád és elmesélnéd, hogy mi az, ami zenével tudtok segíteni, milyen problémák azok, amikre ez egy jó válasz lehet.
Igen, itt kétfelé ágazik a zenével kétféleképpen, sőt, azt hiszem, hogy háromféleképpen tudunk dolgozni. Az egyik a korábban említett klasszikus zeneterápia, ami egyfajta pszichés megsegítés. Ez szintén csoportban vagy egyénében végzik a kollégák. Itt viszont eszközökkel a kliensek produkálják a zenét, zajt, mindenféle hangokat.
És akkor van egy zeneszobátok mindenféle zenei eszközökkel?
Van egy szobánk, igen, ahova a terapeutának mindenféle zenei eszköze oda le van víve, és akkor ő a saját koncepciója szerint egyik alkalommal ezt adja oda, másik alkalommal azt, és akkor így folyamatosan haladnak. Természetesen ugye a többi terápiánál itt is szoros emberfogásba a szülővel, tehát szoros konzultációba, mert azért, hogyha látja a zeneterapeuta, most csak mondok egy példát, mert én nem vagyok zeneterapeuta, hogy heves érzelmekkel jön be az a gyermek, akkor célszerű gondolom olyan eszközt adni, amivel ezeket először ki tudja ventilálni, hogy hozzá lehessen férni.
Igen.
De hát ezt a megfelelő szakember tudja, tehát aki nem az csak elképzeli. Tehát, hogy a zenének ez az egyik része. A másik pedig az a hallási figyelemtréning, vagy AIT, vagy FST. Ez egy Magyarországra 5-6-7 évvel ezelőtt behozott módszer. Itt arról van szó, hogyha a gyermek vagy felnőttnek a hallásában, a hallás útján, a környezetből ingerek felvételében nehézsége van, de ez nem fülorgégészeti probléma, akkor egy speciális terápiával, ami 10 napon keresztül tart, napi 2 alkalommal veszik fel a fejhallgatót, speciális hangokat, zenét közvetítenek ebbe a fejhallgatóba, ami nem feltétlenül a hallással dolgozik, hanem a kéreg alá, az agykéreg alá megy, tehát tulajdonképpen az idegrendszert stimulálja. Ezt szokták akkor is használni, hogyha túlérzékeny egy gyermek, hogy egy kicsit közelítsük a hétköznapi ingerekhez. Szoktuk akkor is használni, hogyha fejlődés során bizonyos területeknél megakadás volt betegségek miatt, hogy ezeket bepótolják, de nagyon sokszor előfordul, hogy csak simán a beilleszkedést, a társakkal való kommunikációt nehezíti az, hogy itt az ingerek máshogy mennek, és ilyenkor a kollégáim megvizsgálják az esetet, megnézik, hogy valóban erre van-e szükség, és ha igen, akkor kapja ezt a terápiát a gyermek.
Nekem az ismertségi körömben volt olyan gyermek, aki autisztikus tüneteket produkált, és neki ajánlották ezt a fajta terápiát. Nem tudom, hogy ott is, tehát az autista spektrummal küzdő gyerekeknél is hasznos ez?
Igen, én tudomásom szerint ennek a terápiának a magyar megfelelőjét egy olyan magyar orvos hozta létre, akinek a saját gyermeke is autizmussal élt, és ő kifejezetten autizmussal élők otthonába vitte be ezt a terápiát, és ott dolgoztak. Nálunk nagyon sokszor van ilyen, hogy autizmussal élő gyerekeknél is használják ezt a terápiát. Ugye az autizmusnak is vannak szintjei, van amire tudhatni a terápia, van amire nem. Pozitívak a visszajelzések ezt illetően, szóval igen, sokszor mi is javasoljuk olyan szülőknek, akinek autizmus, és vagy a korábban említett figyelmihiányos hiperaktivitás van jelen a gyermekénél.
Igen, egy másik ugyanilyen terápiátok, ez a korai mozgásfejlesztés. Hogy képzeljük el, mi ez, milyen betegségekben tud ez segíteni, milyen tünetegyüttesekben tud segítségre lenni ez a korai mozgásfejlesztés?
Az előző adásban beszéltünk arról, hogy már a születés, hogyha nem a várandóság során, akkor a születés során is föléphetnek bizonyos problémák. Erősen hozzátartozik például a koraszülöttség veszélye, illetve a koraszülött babák. És van nekünk egy olyan szakemberünk, aki kifejezetten koraszülött specialista konduktor. Ő természetesen kíséri ezeket a babákat hivatalból is, és nálunk is. Ő foglalkozik, őt egyébként Bajnok Ildikónak hívják, csodálatos csajszi. Ő foglalkozik a babákkal, körülbelül egy éves korig. Utána van egy másik konduktorunk, aki babamama mozgásfejlesztést tart, olyan egy-másfél éves kortól körülbelül 3 éves korig. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy ott már a szülővel van benne a gyermek. Az előző esetben a konduktor mutatja, hogy hogy kell az anyának dolgozni a babával otthon, és akkor otthon dolgoznak. Itt már eljönnek, itt már belép a szocializáció is, hiszen egy csoportban 3-4-5 anyuka van a babával, vagy babákkal. Ritka az, hogy ikerpárral érkeznek. És akkor ott a konduktor vezetésével játékosan, de célirányosan végzik a feladatokat. És még mindig valamennyire korai a 3-4 éveseknek, ott már nincs ott a szülő, és ugyanaz a konduktor terapeuta az, aki dolgozik a gyerekekkel, és arra törekednek, hogy a helyes mozgásformákat, illetve mozgásformákat helyesen tudják kivitelezni ezek a gyerekek.
Ja, és gondolom, akkor itt is érvényes, azért is korai mozgásfejlesztés, hogy minél korábbi életszakaszban elindul ez a fejlesztési folyamat, akkor annál hatékonyabb, és nyilván akkor annál jobban lehet korrigálni a, nem tudom, eredeti sérülést, vagy kialakult állapotot.
Igen, ezért is mondjuk azt, meg törekszünk arra, hogy minél előbb a szülőknek információt adjunk arról, hogy mi az átlagos fejlődési menet, és hogyha abban megakadást látnak, ha lehet ezeket az infokat ne a játszótérről szedjék fel, hanem mondjuk szakemberektől, és ha abban megakadást látnak, akkor jöjjenek. Én a múltkor, amikor benn voltam a központban, akkor éppen 3 olyan 6 hónap körüli bébike sorakozott ott az anyukája karjában. Nagyon egyszerűen, szinte nem is vizsgálat ez, de Ildikó egy pár ilyen alapmozdulatból nagyon klasszul meg tudja látni, hogy megfelelő ütemben fejlődik-e még akkor is, hogyha egészségesen született a baba, és akkor vagy ad otthonra korrekciós technikát, vagy pedig elbocsátja őket, hogy egy kicsit később újra jöjjenek, hogyha van kedvük.
Tehát akkor rögtön van egy ilyen állapotfelmérés, pszichés, lelki felmérés, hogy mi is az, ami tulajdonképpen a szülő, nagyszülő, vagy valaki észlel, mint probléma?
A babáknál leginkább elmondják a szülők, és ott inkább egy fizikai és minimálisan érzékszervi, tehát akkor azért ott kiderül, hogy a látás-hallás működik-e. Nagyobb gyerekeknél van az, hogy már egy komolyabban felkészült szülői segítség kell ahhoz, hogy elmondja, hogy mi van a gyermekkel, mi az, amit tapasztal.
Nagyon sokféle terápiás lehetőség van nálatok a fejlesztésre. Mi az, amit még így szívesen megosztanál a Mária Rádió hallgatókkal, ami különleges, de fontosnak tartod, mert mondjuk egyedi, mondjuk nálatok hozzáférhető?
Igazából nem annyira terápiáról beszélnék, hanem arról beszélnék még egy gondolatot, hogy azt azért a szülők is tudják fontos, hogy ha elindul egy terápia, akkor annak van egy kifutása. Többnyire a terapeuta mondja meg, hogy mikor tart ott, ahol szerettük volna, hogy tartson, de elképzelhet, hogy a terápia közben más élethelyzetek érik a családot. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy vegyük tudomásul, hogy eltervezünk egy terápiát, de ez változhat dinamikusan, hogyha megváltozik a helyzet, vagy a terápia hatására megváltozik a gyermek. Tehát nagyon sokszor van az, hogy elkezdünk egy mozgásterápiával, de fél év, 3-4 év után egy picit meg kell álljunk, mert a pszichés részt meg kell segíteni. Akkor egy picit menjünk arra. Utána kiderül esetleg, hogy tanulási nehézség lenne, akkor folytassuk azzal. Tehát, hogy így ne akarjunk egy terápiába éveket eltölteni, hanem vegyük észre, vagy hallgassunk a szakemberről, hogy hol van az, hogy most itt egy kicsit fontosabb dologra kell fókuszálni, vagy esetleg ezzel a terápiával elértük a csúcsot, terápiát kell váltani ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Tehát ezt én például nagyon fontosnak tartom.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy hallgatalak, hogy mi az a legfontosabb dolog így a műsor vége felé, amit így üzensz a szülőknek, nagyszülőknek, vagy akik mondjuk a szakmai munkájuk során találkoznak olyan gyerekekkel, akiket úgy látnak, hogy nem biztos, hogy a megfelelő fejlettségben és érettségben vannak mozgás, vagy egyéb más kognitív területen.
Először is az mindenképpen fontosnak tartom, hogyha bárkiben kétség merül fel, mondjuk minden rendben volt a várandóság és a szülés során, de bárkiben kétség merül fel, hogy másik gyermekem nem ilyen volt, az unokatestő nem ilyen, és hogy ő miért ilyen vagy fura, keressen szakembert, hogy akár ha eloszlatja a kétségeit, és minden rendben van, már az nagyon fontos, mert egy befeszült kétségek között vergődő szülő sokszor a teljesen egészséges gyermekből is tud beteget csinálni. Tehát először is ez. Ha nem a visszajelzések alapján, hanem neki van egy belső érzése az anyának, apának, nagymamának, hogy valami nem gömbölyű, akkor is keressen meg szakembert, hogy megerősítést kapjon. Nagyon sokszor találkozok olyannal, hogy családon belül megoszlanak a vélemények, sőt, már-már vitával fajul a dolog, hogy jól csinálja, nem jól csinálja, időben csinálja, nem időben csinálja. Akkor szoktam javasolni, hogy jöjjenek el, de jöjjön el mind a két-három családtag, hiszen a vizsgálaton jelen vannak egyébként a szülők a vizsgálatokon, és akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy hol van ez a gyerek ebben a rendszerben, és hogy mi az, amit ő tud, szükség van a segítségre. És még azt tartom nagyon fontosnak, hogy ha viszont úgy látják, hogy valami nincs rendben, még az is megtörténik, hogy többször említették már a környezetükben, óvodapedagógusok, tanítók, akár az edzők,
védőnő,
gyermekorvos, hogy akkor szálljanak rá néhány percet, olyan sok időt töltünk a világhálón, szálljanak rá néhány percet, hogy találjanak egy olyan helyet, ahol minél előbb tudják fogadni a gyermeket. Azért egy 3 éves nem beszélő gyereknél nagyon sokat számít, hogy fél év múlva kap diagnózist vagy diagnosztikát, vagy már akkor kap segítséget is. Egy második, harmadikos iskolásnál, akinél rosszul megy az olvasásírás. Borzasztó fontos, hogy csak a következő évben kap erre terápiát, vagy már akkor el lehet vele kezdeni dolgozni. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, hogy ha valami probléma van, akkor menjünk, és menjünk hamarabb. Minél hamarabb, és ugyan van erre egy állami rendszer, de ez egy nagyon terhelt, nagyon sok páciens gyereket, családot ellátó rendszer, sokszor nagyon nagy a várakozási idő. Akkor rövidítsük le azt az utat, még akkor is, hogyha a terápiát majd onnan fogjuk kérni vagy kapni. De legyünk biztosak abban, hogy mire lesz szükségünk. Sajnos a rendszerbeliek is tudják, hogy ők nem tudnak minden igényt kiszolgálni. És számomra nagyon jó tapasztalat az, hogy sokszor keresnek meg minket, hogy ők egy óra fejlesztést tudnak adni a gyermeknek. Nekik ilyen szakemberük van. És akkor együttműködünk, jó? Akkor tőletek kapja azt az egy órában, akkor mi adunk neki mást, amit. Tehát ők is tudják, hogy egyszerűen olyan mennyiségű gyerekről beszélünk, amit ez a rendszer nem tud kiszolgálni. És a szülőknek is azt javaslom, hogy ne a rendszerre, meg ne rájuk legyenek mérgesek, hogyha nem sikerül. Lássuk be, hogy itt a kereset és a kínálat között nagyon nagy különbség van. Hanem akkor menjenek tovább, és keressenek olyan helyet, ahol be tudnak ebbe segíteni. Nem kell teljesen kiváltani ezt a terápiát, ragyogó szakemberek dolgoznak ott. De hogy hát, ha többre van szükség, és akkor kívülről be tudunk ebbe segíteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy most is meg a 2 héttel ezelőtti műsorban is a vendégem voltál, és remélem, hogy akik hallgatták a Mária Rádiót, és van az ismeretségi körükben olyan, akinek ezek az információk hasznosak lesznek, el tudják juttatni. A Jóisten áldását kívánom a ti munkátokra, mert azt gondolom, hogy nagyon sok gyermeknek, meg embernek tudjátok megfordítani az életét, hiszen nem mindegy, hogy szereti a tanulást, szívesen megy egy-egy közösségbe valaki, vagy pedig szorongással, félelemmel, ezért nagyon sok hasonló kezdeményezésre van szükség. Önök a Mária Rádióban Sólyom Brigittával készült beszélgetést hallották, aki a Csodakapu Közhasznú Alapítványnak a szakmai vezetője. Márton Andrea voltam, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hogy ezt vagy azt nem szabad.
Itthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
A püspöki kar vezető tisztségviselőinek megválasztása.